volt süket, és pillanatnyilag beérte ennyivel. Nagyon nyugtalan volt, de egyáltalán nem annak a holtsütötte menetnek a hátborzongató csendje miatt. Te jó Isten! Mondta magában, és megint olyan volt, mintha valaki más mondta volna ki az ő gondolatát. Ha ezek az emberek valóban azok, akiknek nézem őket, akkor az ütközetet elvesztettük, s ezek most Nashville-nek vonulnak. Aztán figyelme hirtelen önmaga felé fordult. Valami bal sejtelem szállta meg. A személyes veszélyeztetettség heves érzete, amit másoknál félelemnek nevezünk. Gyorsan egy faárnyékába húzódott. És a zajtalan ütegek csak vonultak, lassan tovább, a ködben. El kell tűnnöm innen, gondolta, mielőtt még észrevesznek és elfognak. Kilépett az árnyékból, és sietve nekivágott a szürkülő keletnek. Egy csoport cédrus biztonságosabb fedezékéből visszanézett. A menetoszlop már nem volt látható. Az egyenes fehér út csupaszon és elhagyatottan nyúlt el a holdfényben. Ha az imént zavart volt, most viszont leírhatatlanul megdöbbent. Hogy egy ilyen lassan mozgó tömeg ilyen hirtelen eltűnjön, ezt egyszerűen nem tudta felfogni ésszel. Megművelt földek húzottak mindenfelé, melyek nem mutatták a háború vagy a háborús pusztítások semmiféle jelét. A tanyák kéményéből felszálló vékony kék füstcsíkok a békés mindennapi munka előkészületeiről adtak hírt. A házőrző kutya, miután bevégezte a holdhoz intézett ősi szózatát, egy négernek segédkezett, aki éppen egy pár összvért fogott be az eke elé, s láthatólag semmi sem zavarta a nyugodalmas tevésvevést. E történet hőse ostobán merett az idilli képre, mintha soha életében nem látott volna ilyesmit. Aztán kezét a fejéhez emelte, ujjaival a hajába túrt, majd visszahúzta a kezét, és figyelmesen megnézte a tenyerét, ami meglehetősen különös tevékenység. Őt szemmel láthatólag megnyugtatta, és magabiztos léptekkel indult az út felé. Ha életét vesztette, forduljon orvoshoz. Dr. Stilling Melson, Murfreesboro-i orvost még este kihívták egy betegéhez, aki a várostól 6 vagy 7 mérföldnyire lakott, a Nashville-i út mentén. Egész éjszaka mellette maradt, s napfelkeltekor lóháton indult haza, mint abban az időben és azon a környéken az orvosok általában. Éppen a Stone River-i csatatér közelébe ért, mikor az út felől egy férfi közeledett felé, és katonamódra üdvözölte őt, jobb kezét sapkája széléhez emelve. Csak épp az nem volt katonasapka, a férfi nem viselt egyenruhát, és nem volt katonás a tartása sem. Az orvos udvariasan biccentett, és átfutott az agyán, hogy az idegen, szokatlan üdvözlési módja talán a történelmi környezetnek kijáró tiszteletadás. Mivel az idegen nyilvánvalóan szót akart váltani vele, előzékenyen megállította a lovát, és várt. Uram! Szólalt meg az idegen. Ön nem katona, de azért lehet, hogy ellenség. Orvos vagyok, hangzott a semleges válasz. Köszönöm, mondta a másik. Én hadnagy vagyok Hazen tábornok vezérkarában. Egy percre elhallgatott, és szúros pillantást vetett a megszólítottra, aztán hozzátette. A szövetségi csapatoknál. Az orvos egyszerűen bólintott. Lenne szíves megmondani, folytatta a másik, hogy mi történt itt? Hol vannak a csapatok? Ki győzött a csatában? Az orvos kíváncsian, félig hunyt pillái alól méregette a kérdezőt. Szakszerű vizsgálódás után, melyet a jómodor megengedte végső határig nyújtott, végül megszólalt. Ne haragudjék, de ha az ember felvilágosítást kér, saját magának is késznek kell lennie arra, hogy felvilágosítással szolgáljon. Megsebesült? Tette hozzá mosolyogva. Úgy látszik, nem komolyan. A férfi levette az egyáltalán nem katonás sapkát, kezét a fejéhez emelte, ujjaival a hajába túrt, aztán visszahúzta a kezét, és figyelmesen megnézte a tenyerét. Golyót kaptam, és elvesztettem az eszméletemet. Nyilván erőtlen, visszapattanó lövedék volt, vért nem tudok felfedezni, és fájdalmat sem érzek. Nem akarom önt orvosi segélyért háborgatni, de talán lenne szíves útbaigazítani a csapatomhoz. A szövetségi haderő bármelyik egységéhez, ha módjában áll. Az orvos megint nem válaszolt azonnal. Szakkönyveiben leírt esetekre gondolt, az emlékezet elvesztésére és az ismerős színhelynek az emlékezet visszanyerésében játszott szerepére vonatkozó feljegyzésekre. Végül a férfira nézett, elmosolyodott és megszólalt. Hadnagy úr, ön nem viseli a rangjának és szolgálati helyének megfelelő egyenruhát. A férfi ekkor végignézett polgári öltözetén, s az orvosra pillantva határozatlanul mondta. Valóban, ezt nem egészen értem. A tudós férfiú, aki még mindig kutató pillantással, de nem minden együttérzés nélkül figyelte őt, határozottan kérdezte. Hány éves ön? 23. Ha gondolja, hogy ennek valami köze van a dologhoz. Nem annyinak látszik, nem is gondoltam volna, hogy pont ennyi idős. A férfi kezdte türelmét veszteni. Semmi értelme, hogy ezen vitatkozzunk, mondta. A csapatokról szeretnék hallani. Nincs még 2 órája, hogy egy észak felé tartó menetoszlopot láttam ezen az úton. Minden bizonnyal ön is találkozott velük. Legyen olyan kedves, árulja el, milyen színű egyenruhát viseltek, mert ezt nem tudtam megállapítani, s aztán tovább nem is zavarom önt. Egészen biztos benne, hogy látta őket? Hogy biztos vagyok-e, az ég szerelmére, uram, akár meg is tudtam volna számolni őket. Hát, ami azt illeti, mondta az orvos, és közben mulatságos módon pontosan tudta, mennyire emlékeztet az 1001 éjszaka szószátjár borbélyára, ez igen érdekes. Én nem láttam semmiféle menetoszlopot. A férfi hidegen végigmérte, mintha ő is észrevette volna, mennyire emlékeztet a borbélyra. Nyilvánvaló, mondta, hogy ön nem nagyon akar segítségemre lenni. Menjen a pokolba, uram! Megfordult, és csak úgy vaktában nekivágott a harmadtól csillogó földeknek. Kissé bűntudatos kínzója pedig csendben nézett utána a nyeregatta előnyös helyzetéből, míg a férfi el nem tűnt egy facsoport mögött. A víztükörbe pillantás veszélyei. Miután lekanyarodott az útról, a férfi mérsékelte járása iramát, és most már irányától eltérve bandukolt tovább. Határozottan kimerültnek érezte magát. Ezt nem tudta mire vélni, bár az a vidéki orvos a szűnni nem akaró locsogásával tulajdonképp kézenfekvő magyarázatul kínálkozott. Egy sziklára telepedett, egyik kezét tenyérrel lefelé a térdére tette, és hanyagul rápillantott. A keze vékony volt, és aszott. Mindkét kezét az arcához emelte. Az arca ráncos volt, és barázdált. Ujjai hegyével kitapinthatta a redőket. Különös! egyetlen golyó és a rövid ideig tartó eszméletlenség azért nem roncsolhatja szét az ember egész fizikumát. Nyilván hosszú ideig feküdtem kórházban, mondta hangosan. Jaj, milyen ostoba vagyok, az ütközet decemberben volt, most pedig nyár van. Elnevette magát. Nem csoda, hogy az az ember szökött bolondnak nézett, pedig tévedett, csak szökött beteg vagyok. Kicsit távolabb, egy kőfallal kerített kis földarab vonta magára a figyelmét. Minden határozott szándék nélkül felállt, és odament. Középen kőből faragott négyszögletes, tömör emlékmű állt. Megbarnította az idő, eső és nap mállasztotta el a sarkait, és az egészet benőtte már a moha és zuzmó. Szeme az egyik oldallap feliratán ismerős néven akadt meg. Izgalomtól reszketve hajolt át a falon, és ezt olvasta. Állítatta a Hézündandár Stone River-nél 1862. december 31-én elesett katonái emlékére. A férfi erőtlenül és émelyegve tántorodott vissza a faltól. Alig karnyújtásnyira tőle kis mélyedés volt a földben. A minap esett, és a gödör megtelt vízzel. Tiszta tavacska. Oda kúszott, hogy felfrissítse magát. Reszkető karjára támaszkodva felemelte felső testét, s ahogy fejét előrehajtotta, mint a tükörben, meglátta arcát a vízben. Iszonyú sikoly szakadt ki belőle. Két karja összecsuklott, s ő arccal a vízbe bukott. És ekkor kiszállt belőle az élet, mely átívelt egy másik élet fölött. A Mississippi állambeli Vicksburg háborús krónikája valamennyi folyóparti városé közül talán a legérdekesebb az olvasó számára. Csupa változatosság, csupa esemény és rendkívüli fordulat. Vicksburg sokkal tovább ellenállt, mint bármely más fontos Mississippi melletti hely, valamint a hadviselés minden fajtájával megismerkedett, legyen a szárazföldi vagy vízi ostrom, aknázás, roham, ellentámadás, ágyúzás, betegség, rabság vagy éhínség. És itt van az egész országban a legszebb nemzeti köztemető. Hatalmas kapujában a következő felirás fogad. Itt nyugszik békében az a 16.600, aki meghalt a hazáért 1861-től 1865-ig. A temető egyébként gyönyörű fekvésű hely. Magasról néz le, s messze tekint vízen folyón. Ízlésesen kiépített teraszai, kanyargó útjai ösvényei mind hozzájárulnak a szép képhez. A temető minden részlete a kormány gondos kezemunkáját tanúsítja. Mert a kormány mindig ügyel arra, hogy tökéletes, megbízható, alapos és szép munkát végeztessen. A kormány már eleve jól csinálja, amit csinál, és később is gondja van művére. Hey, oh, yeah, A dél csupa csatatér. Ez rögtön megragadja az ember képzeletét. A dél sohasem tért magához a vereségből, amit az észak mért rá. A vereség azonban csak katonai vereség volt, ez erősen érződik. A déli ember más ritmus szerint él, és másképpen éli az életét. Semmi meg nem győzheti, hogy nem az ő ügye volt az igaz ügy, a lelke mélyén megveti az északit. Megvannak a maga külön bálványai, hadvezérek, államférfiak, irodalmárok, akiknek hírnevét és dicsőségét soha semmiféle vereség nem fakíthatja meg. A dél mozdíthatatlanul szemben áll az északkal mindenben. Reménytelen harcban áll vele, valahogy úgy, ahogy az írek Angliával. I'm gonna take the sins of my father. I'm gonna take the sins of my mother. I'm gonna take the sins of my brother. Egy fekete jött velem szembe, és amikor összetalálkoztunk, igen tisztelettudóan megbökte a kalapját. Akkor eszültem, hogy vannak még rabszolgák. Ennek a haja hófehér volt, az arca becsületben megöregedett. Mégis neki kell a kalapját megböknie, mert én vagyok a fehér ember. Holott nekem illett volna köszöntenem, mint átvészelőjét mindannak a kegyetlenségnek, amit a fehér emberek mértek rájuk. Nagy fehér úr azt hiszi, kis fekete néger lapít, csak les, nem szól. Nem az Istent. Valahányszor fekete-fehérre tekint, tört jártat meg benne, mérget bocsát ki, ha szándéka, ha nem.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I'd do things my way. Oh, but little they know, and it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
Once I was waiting in fortune and fame. Everything that I dreamed of, you'll start a life game.
67 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
5 nappal azután, hogy Robert Lee, a déliek tábornoka 1865. április 9-én letette a fegyvert a virginiai Appomattoxban, Abraham Lincoln elnököt meggyilkolták. Ő volt a harmadik elnök, aki hivatali ideje alatt hunyt el, és az első az Egyesült Államok történetében, aki merénylet áldozata lett.
We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.
Az Egyesült Államok alkotmányának 13. módosítása. Az Egyesült Államokban, vagy annak fennhatósága alá eső területen sem rabszolgaság, sem kényszerű szolgaság nem fordulhat elő, kivéve bűncselekmény elkövetéséért kiszabott büntetés esetét, amikor az elkövetőt törvényes eljárással kell elítélni.
that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Elhangzott Szabadság és Unió. Összevont irodalmi, énekzene és történelem óra. Szerkesztette Géczi Gábor és Radó László. A műsorban elhangzott irodalmi idézeteket Lénárd Sándor, Mark Twain, Ambrose Bierce és Henry Miller írásaiból válogattuk.
Hallgassuk újra!